Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a kedves érdeklődőket, mindenki, aki eljött a mai napon. Kezdjük énekszóval ezt az összejövetelt, a 90. Zsoltár első versét énekeljük el. A 90. Zsoltár így kezdődik, te benned bíztunk elejétől fogva.
Te benned bíztunk elejétől fogva, Úram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még semmi
Istennek igéjét hallgassuk meg a zsidókhoz írt levélből, annak az első fejezetéből az első három verset. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Egy rövid igei üzenetet hoztam ma, aminek a középpontjában az az Isten áll, akiről mi református keresztények azt valljuk a Biblia kijelentése alapján, hogy a történelemben szól, és kijelenti önmagát. Kijelenti önmagát, mint egy olyan Isten, akinek a történelem a munkahelye. Aki a történelemben nem csupán cselekszik, hanem üdv történetté teszi a történelmet a hívő ember, a keresztény ember számára. Vagyis, ha keresztényként nézünk múltra, nézünk jelenre és nézünk jövőre, és ha múltat most történelemnek nevezzük, nézünk így a történelemre, akkor nem csupán az emberiség sikereit vagy kudarcát látjuk, akkor nem csupán a sors vagy a véletlen következményeit látjuk magunk előtt, a szemünk előtt, hanem Isten történelmet is formáló, uraló cselekedeteit és tetteit. És éppen ebből következik, hogy az egyház mindig úgy él és úgy kell, hogy éljen, hogy a történelmet úgy értékeli, mint amiből Isten cselekedeteit látja, az ő dicsőségét ismeri föl, és őt magasztalja a nehéz időkben és az áldott időkben egyaránt. Különösképpen pedig Isten kijelentette magát az ő fiában, Jézusban, a történelem egy pontján, és nekünk nagyon fontos az a pont, ahol a Golgota keresztje áll, amikor Jézus meghalt, és utána feltámadott, mert ez teszi számunkra történelmi igazsággá azt, hogy Isten szereti az övéit, hogy Isten szereti az egyházat, szereti azt a református népet, akik mi vagyunk ma itt 2016-ba, és jövőt tervezett nekünk, ezt pedig a felolvasott ige így mondja, Jézus nem csak, hogy lejött, nem csak, hogy Isten megdicsőítette őt, hanem fel is ment a mennybe, és most ott van a mennyben Jézus, mint a mi, az egyháznak a feje, mint a mi urunk, vezérünk, és azt mondja, hogy mi itt a történelem egy pontján élünk, de majd hozzá kerülünk, és csatlakozunk hozzá a mennyeiben. Ezért másképp nézünk a múltra, a jelenre és a jövőre. Nézzünk rá így keresztényi módon, hallgassuk így ezt az előadást is ma. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan sokszor nehéz feldolgozni történelmi eseményeket olyan sokszor. Nehéz érteni, hogy mi a terved, hogy mi a szándékod. Kérünk, nyisd meg a mi szemeinket, hogy emberi sorsok, népek sorsa, egyházunk sorsa nyíljon meg előttünk, hogy megmutassa nekünk a te akaratodat, a te tervedet, a te üdvözítő tervedet, hogy életeket mentesz, hogy kiválasztott népet gyűjtesz magadnak, és hagyd tudjunk alázatban téged dicsőíteni a te cselekedeteidért. Amen. Most pedig szeretném kérni azt, hogy Kósa László professzor úr tartsa meg az előadását.
Tisztelt hallgatóság, kedves testvérek! Mi magyar reformátusok hajlamosak vagyunk történetünkben az üldöztetéseket, hátratételeket hangsúlyozni, és ez így jogosan is alakult, nem valószerű is ez, azonban nem csak erről szól a mi múltunk, és most egy olyan szakaszáról fogok beszélni, amely ugye nem volt problémamentes, de egyértelműen, tehát lélekben, lélekszámban, templomokban és sok minden másban az emelkedés időszaka volt, és ez a két háború közötti budapesti reformátusság története. Persze ez olyan gazdag ez a történet, hogy előtt csak részleteket hozhatok ide, talán egy kicsit töredezetten is, de annyit előre kedvcsinálásként hadd mondjak idézőjelbe téve, hogy a reformáció korától, ami ugye a 16. század 30-as és 80-as évek között zajlott le Magyarországon, talán nem volt olyan, még egy olyan mozgalmas időszak a református egyház történetében, és nem volt annyira emelkedő, mint ez, amiről szeretnék most beszélni. Tisztázzuk csak előre, hogy nem a pasaréti gyülekezetről beszélek, fogom emlegetni a pasaréti gyülekezetet is, de arról ugye nyilván máskor volt szó, és lehet olvasni is. Én most az egész a mindenkori pest-dudai és budapesti reformátusságról a történetét, tehát a két háború közötti Budapestről és környékéről fog beszélni. Na most... A korszak, a két világháború határolja ezt a korszakot, és ez a történelemre rákényszerített két súlyos határ, ami külső a határ az egyház történetében, ugye belső az lenne, az egyház történet fejlődéséből, változásaiból alakulnak ki, határ ilyen is van, de itt most két nagy világégés közötti időszakról lesz szó, ami egyébként a magyar történelemben is önálló, és hát persze korszak. Ez csak azért mondom így, mert a határok általában azért, a történelmi határok nagyon ritkán élesek. Tehát itt is hangsúlyozni szeretném, hogy nem éles határok vannak, ezért az előzményekről bőven lesz szó, és majd némi kitekintéssel is igyekszem szolgálni a végén az előadásnak. Tehát ez adottság, amihez igazodni lehet és kell. Na most képek azok nem lesznek, de lesz szöveg, és... Igen, tehát én ebből a bővázatból fogok beszélni, és most legelőször is a budapesti reformátusság néhány korabeli sajátosságáról fogok beszélni. Az egyik az, hogy majd látni fogjuk egy külön táblázatban, hogy milyen dinamikusan és szint néha ugrásszerűen is nőtt a budapesti reformátusságnak nem csak ebbe a két háború közötti szakaszban a létszáma, hanem egy visszatekintünk korábban is. Most ennek az a különlegessége, hogy a 19. században és 20-ban is ez a növekedés egy nem egyházbarát és nem vallásbarát, sőt fordítva egy nagyon is szekuláris, laicizálódó társadalomban, világban zajlott le, amiben rengeteg olyan eszme keringett és érintette Budapestet is, amelyik éppenséggel ellene hatott az egyház építkezésének, az egyház növekedésének. Tehát ezeket nem sorolom fel, mert nagyon sok ilyen van, de ennek ellenére majd látni fogjuk mindjárt, hogy milyen komoly növekedés történt lélekszámban. Most a növekedés többsége beköltözésből adódott, Ugye ezt azért fontos megjegyezni, mert önállóan születéssel nem tudta volna produkálni, sőt, még talán reprodukálni sem magát a reformátusság, mint minden modern nagyváros, de talán a régiek is beköltözőkből növekszik meg. És a beköltözők legtöbbje életformát váltott. Tehát ugye a harmadik pontban írom, hogy polgárok, munkások, proletárok, de az egyház korában nemesekből, jobbágyokból, szabad parasztokból állt. Hát ezek történeti fogalmak, de társadalmi váltás van mögöttük, és a társadalmi váltások, az életforma, tehát nem csak lakhely, mint mondtam, a beköltözés, hanem az életforma váltás, az mindig ember próbáló és komoly alkalmazkodási képességet igényel. És ez bizony nehezíti azt, hogy egy közösség jön létre, tehát most megint azt mondom, hogy a növekedés ezzel szemben, ezekkel a tényezőkkel szembe következett be. A harmadik pont, illetve már a negyediknél tartunk, a tradíció nélküliség azt jelenti, hogy akik betelepülnek, beköltöznek valahova, azok nem hoznak erős tradíciókat, általában nem hoznak. Tehát akik elmennek, elköltöznek, ez egy általános történeti tény, elköltöznek az eredeti törzs lakóhelyüktől, azok általában a helyi társadalmaknak a peremvidékeiről kerülnek ki, peremhelyzetből, mert aki jól szituált, meg jól érzi magát, az nyilván, és stabil, az nyilván nem jön el. Tehát itt megint egy olyan tényező van, ami a közösség képződés ellen szól. És ráadásul a Pest-Budára, Budapestre beköltözők nem is tudtak tradícióhoz, a már meglévő tradícióhoz idomulni, mert nem volt ilyen, majd ezt is fogjuk látni. Na most a tradíció nélküliségnek megvan az előnye is, megvan a hátránya is, ez kétségtelen, majd ezzel is fogunk találkozni. Ötödször az egyház vagyontalanság. Ugye a református egyház Magyarországon kezdettől hát vagyontalan volt, még elején, tehát nem volt a királyi vagy a középkorból származó, mint a katolikus egyháznál komolyabb vagyonai, hanem hát esetleg Erdélyben fejedelmi vagyon, vagy a hívek vagy összeadták azt meg az egyház fennmaradáshoz szükséges vagyon, tehát ez Budapesten hatványozottan jelentkezett, itt még templomokat sem örökölt a reformátusság, talán a mai Budapestnek a területén egyetlen egy olyan református templom áll, de ezt is már több mint 100 éve lebontották, ami valaha katolikus volt. Ugye itt a reformációra gondoltam, hogy a reformáció idején számos katolikus templom lett protestánsá, aminek egy része visszament katolikussá. Tehát még templomhagyomány sem volt, azokat is mind saját erőből kellett építeni. És végül még egy tényező, amit számba kell vennünk, azt, hogy az egyháziasság foka, majd mindjárt mondom, mit értek ezen, alacsony volt. Ez azt jelenti, hogy a statisztikai reformátusok, tehát akik a népszámlálásokban, összeírásokban annak mondták magukat, és a gyakorló valamilyen fokon egyházi reformátusok száma között egyre nyílt az olló, tehát ezt mindenki tudta, aki itt él, hogy ez a kettő egymást nem fedi, és a statisztikai reformátusság sokkal nagyobb számú, mint a gyakorló reformátusság. Ennek ellenére meg fogjuk látni egy nagyon komoly, mint már többször mondtam, növekedés hát következett be. Na most a háttérnek, ami előtt ez a növekedés lezajlott, az ismeretéhez legalább három hát alapfogalmat, nem is tudom, hogy mondjam ezt pontosan, kell röviden ismertetnem, mondjuk így hátteret, amelyek befolyásolták ellenkező oldalról, mert az elébb mondtam, általában hátráltató tényezők voltak, most ezek előrelendítő tényezők. Az első az egyházi reformprogramoknak a ténye létezése. Ez a reform szó, ugye borzasztóan elhasznált már, de itt jobbat nem tudok. Csak annyit tudok mondani, hogy a hazai protestáns egyházakban az állandó reformálás, az állandó megújulás, az program volt, hol betartották, vagyis gondoltak vele, és véghez vitték, hol nem. De a gondolat, hogy a Semper Reformare, ugye még latinul is megfogalmazták, hogy ez egy erkölcsi és vallási kötelesség lenne, az létezett, él. Tehát ez is ott van a változások között, ez a késztetés. De van a korszakunkra, egy kicsit tágabb korszakunkra ható két másik tényező is. Itt most a harmadikat veszem előre, a második helyre az ébredést. Ez egy nagyon jól ismert szó, ugye általában egyházi értelemben szoktuk használni, máshogy is használják. Ez egy korhoz nem köthető esemény. Általában az egyházban időnként ébredések zajlanak le, a különböző egyházakban is. Ez a óegyházi időszaktól egészen a legújabb korig tapasztalható, és mondom, korhoz nem kötött. Na most vannak olyan egyháztörténészek, akik az egész egyháztörténetet különböző ébredések láncolatában tudják elképzelni. Itt akár a középkori katolikus egyházban mondjuk a ferences reformot, vagy a klüni reformot lehet említeni, később ugye a reformációt, vagy még később a puritanizmust, pietizmust, és így tovább. Tehát mindig jelennek meg újabb és újabb ébredések, amelyeknek maradandó nyoma, eredménye van. Most a mi választott korszakunk, amiben beszélek, itt is lezajlott egy ébredés. Az 1940-es és 40 és 50 közötti évtizedre szokták ezt lokalizálni, bár ebben megegyezés nincsen. Most ennek a magyarországi legutóbbi ébredésnek van egy háttere, és ez a belmisszió, ami viszont egy kötött fogalom. A 19. század 30-as éveitől indul Németországba, átjárja a protestáns egyházakat, mint eszmei hatás, és hát körülbelül a 20. század derekáig tart. Most még az ébredés az egy általános, tömeges lelki megújulás, egy hitbeli élénkülés, addig a belmisszió az egy mozgalom, ami szorgalmazza az előbb mondottakat, és ami hát nagyon nehezen írható így le, de nagyon sokféle ágban próbálja az egyházi életet és a vallási életet élénkíteni, és nem csak próbálja, hanem eredményeket is ér el. Egyébként előbb mondtam, hogy nem a pasaréti gyülekezetről beszélek, de azt azért itt megemlítem itt is, hogy ennek a belmissziós ébredésnek az egyik gyümölcse szerintem a pasaréti gyülekezet is, hát ugye 30-as években született, és 40-es években bontakozott ki, mint önálló gyülekezet. Na most nézzük akkor meg azt a sok többször emlegetett lélekszám növekedést. Tehát a pesti egyházat, református egyházat 1796-ban alapították, körülbelül annyian a feljegyzések szerint, hogy egy nagyobb szobában elfértek. Most 1913-at azért vettem ide, nem olvasom végig tovább, csak a fontos dolgokat mondom, mert az a következő, az az első szám, ami a pesti reformátusokról valamiféle képet ad, 595-en vannak, és 0,8%-a a korabeli Pest lakosságának. Budán nincsen számottevő reformátusság még akkor. Na most 1830 a pesti templom fölszentelés, ez a Calvin téri templom, ott van a százalék. 1880-t azért hoztam ide, mert a felekezetek budapesti rangsorában a reformátusok akkor haladják meg az evangélikusok számát, így a katolikusok, az izraeliták után most már a harmadik helyen állnak lélekszámba és arányban, látjuk ott, hogy mennyien vannak. A következő dátum 1900 azért került ide, mert ekkor lesz, vagy ekkoriban lesz az ország legnagyobb lélekszámú református közössége, most már a budapesti reformátusság, meghaladja a korabeli Debrecenét is, ugye korábban Debrecen volt az. Itt már a korszakunkról szólok, és hát az utolsó időpont 1949, hosszú ideig az utolsó népszámlálás, amikor kérdezték a vallást, és itt meghaladja a második helyre kerül reformátusság. Ugye a zsidóság vészkorszak ennek az egyik közvetlen okozója egyébként, hát amúgy abszolút számba nem nagyot nőtt 10 év alatt a reformátusok száma. Na most ez egy általános vélemény, hogy az, hogy építkezik az egyház, épületeket húznak föl, ez Nem feltétlenül a gyarapodás és a lelki megújulásnak a jele, ezt tudjuk, ismerjük, vagy még mondják azt is itt-ott, hogy a templom renoválás az olykor pótcselekvés, és a tovább, és így tovább. Én most ebben nem akarok belemenni, meg senkit se bántani, de én szerintem, és azért hozom ezt ide elő, itt Budapesten éppenséggel a gyarapodásnak volt, a mindenkori gyarapodásnak volt akár nem is annyira előjele, mint inkább a kísérője az újabb és újabb templomok építése. A legrégebbi templom, ami ma is áll Budapest területén, ez az óbudai. Valószínűleg a Budáról, majd erre még visszatérek, a Budáról a török korba elűzött reformátusoknak a folytonos maradéka. 96-ban alapítják, mint mondtam, a pesti egyházat, ez a Calvin teret jelenti. 1830-ban erről is szólt, a Calvin téri templomot felszentelik. 1873-ban, tehát jó idő múlva létrejön Budapest, a egyesített főváros három részből, és mindössze két gyülekezet van benne még mindig, majdnem 50 év alatt, csak kettő, több mint 50 év. Az egyik az a pesti, a Calvin tér, és az óbudai, amelyik mindig megőrizte a függetlenségét. Tehát összesen két templom van 1873-ban. És akkor indul az első nagy emelkedés. 1914-ig hat új templom épül, el lehet olvasni, ebben mondjuk a német ajkó és a skót misszió is benne van, amelyek hát sajátos helyet foglalnak el a fővárosi reformátusság történetében. És hát itt azt el kell mondanom, mert majd itt közben többször le fogjuk ezt látni, hogy mi az, hogy templom pontosan. Hát igazából ez nincsen sehol sem pontosan meghatározva, mert egy olyan helyiség, amit rendszeresen liturgikus cselekményekre használnak, tehát úrvacsoroztása, keresztelése is alkalmas, az mind számíthat templomnak, de hát ez egy gyülekezeti házba, vagy egy imaházba is megtörténhet ugyanez, és hát a torony se feltétlenül a templomnak a itt sincs torony, ugye, mert sokan azt mondják, hogy akkor lesz templom, valami van tornya, hát nem. Tehát én itt az imaházakat, a nagyobb befogadású, rendszeresen templomi célra használt imaházakat is a következőkben templomokként fogom hát emlegetni. Ugye itt már is van a skót missziónak a Isten tiszteleti helye is. Na most a következő, ez az agglomeráció, így nevezek, Újpest, Kispest, Rákos keresztül, hogy már imaház van és Rákos Csaba. De ez azért érdekes, mert ezek a mai Budapest területén vannak, és ezeket így összeszámolva a mai Budapestnek az akkori területén a már meglővékkel együtt, 914, tehát viszonylag rövidebb idő alatt már 13 templom van. És itt jön a következő nagy ugrás, hogy az első világháború is következményei lejátszódnak, ami hát nem akármilyen megrázkodtatás volt, ezt nem kell magyaráznom, és 927 és 1947 között 37 új templom, illetve istentiszteleti hely, imaházakat is belsorolom, épül a mai Budapest területén, 13 a akkori fővárosnak, tehát a két háború közötti főváros területén, 24 a környezetbe, a mai Budapesthez tartozó akkori agglomerációba. Ha most a mai időpontról, a 220 évvel ezelőtt alapított pesti gyülekezet, első gyülekezetnek a történetére tekintek vissza, akkor 20 év alatt a ma álló templomok több mint fele épül fel. Ez egy hihetetlen nagy teljesítmény volt, mondhatom azt, hogy nem is nagyon van így történetileg ilyen hasonló nagyságú gyarapodás. A Travasz László annak idején az egyik püspöki, 40-es évekbeli püspöki jelentésében a türelmi rendelet korához hasonlította ezt a templomépítési, hát nem mondom azt, hogy lázat, hanem hát történést, amikor ugye lehetett újra templomokat építeni II. Józsefnek köszönhetően. Nem biztos, hogy szerencsés összehasonlítás, ez önmagában is így megáll, és mindenképpen figyelemre méltó dolog. Majd mindjárt látjuk a részleteket is. Itt azokat ugye nem mindjárt a háború után indul meg ez a nagy templomépítés, hanem 927-től lehet megfigyelni, csak azokat az éveket mutatom, be a szöveges részben, amelyekben épül templom. Ez érdekes, hogy van, amikor több is van, amelyik év meg kimarad. Na most ugye mindegyik, majd lesz még tovább is, csak közben mondom el, hogy mindegyik templomépítés, gyülekezet szervezés hát előzi meg. Ezért mondtam, hogy a templomépítés az általában a gyülekezet képződését, szervezését követi. Egyébként mindig a lélekszám váltja ki, a lélekszám megnövekedés egy területen, úgyhogy itt a Pasaréton is történt egy templom építését, szükséges a távolság legyőzés, hogy ne kelljen túl távolra utazni, és akkor előbb-utóbb valaki elkezdi. Nagyon sokszor nagyon buzgó laikusok, presbiterek, segédlelkészek, jó szervezők, házról házra, családról családra jártak. Majdnem mindegyik gyülekezet így keletkezett, tehát nem felülről az egyház vezetéséről kezdeményezték, nem mondom, hogy akadályozták, de általában, hogy szokták mondani, alulról jövő kezdeményezés volt. És az anyagiakat a legkülönbözőbb forrásokból szedték össze, olykor még fizikai munkával is hozzájárultak egy-egy templom, a hívek egy-egy templom építéséhez, meg külföldi segélyek is segítettek, és a két háború között maga a főváros is végre hosszú idő után, mert korábban nem adott a reformátusoknak különösképpen templomépítés hozzájárulásokat, a főváros is legalább telkekkel és egyéb hasonló juttatásokkal segítette ezt a nagy templomépítést. Általában úgy zajlott, hogy valahol iskolába, tornaterembe, lakásba, ez a pasaréti történetben is így van, itt a János kórházba is, ugye ezt nyilván tudják sokan, Labanc utcán, Fenyves utca iskolába, tehát máshogy is, ugye, ilyen helyeken tartották az első istentiszteleteket, ahol többen elfértek, és majd ezután hát onnan történt meg a templomépítés szervezése, a gyülekezet szervezése. Először misszióegyházközség voltam, gyakran fiókegyháznak hívtak, majd anyaegyházközségé vált, amikor már templom volt, és jól megszerveződött a gyülekezet. Körülbelül mindenütt ez a módja, a történése a templomépítésnek. És aztán vannak nagyon érdekes és furcsa történetek, én ezt nem sorolom most így föl, mindenki látja, és itt folytatódik a történet. Ugye látjuk azt, hogy egy évben, például 40-ben, az első háborús évben hány új templom épült, főleg a külső részeken, ezt, sőt, még 47-ben a záró és a Kispest Rózsa tér, tehát, hogy a lendület azért az tartott. Na most voltak egész különleges templomépítések, például Józsefvárosi templom, az egy kocsigyárnak az elhagyott nagy műhely terméből alakult ki, vagy a Budaegyvidék, ahova én is tartozom, az egy mulatóból, egy gyorsan tönkrement mulatóból vált templommá némi átalakítással, de volt barak templom is, és voltak teljesen modern kor, a kor építési stílusának a nyelvén megtervezett templomok, mint ez a Pasarét is, de ilyen a Szabadság téren, vagy a Pozsonyi úton, sőt a Kelenföldi is korábbról. Ha szemmehetek tovább, ugye, végig tetszettek nézni. Na most, mielőtt a szervezeti átalakulásról szólok, röviden arra szeretnék visszautalni, amit már elmondtam korábban, hogy nagyon sokáig a óbudaiak kivételével az egész fővárosi reformátusság egyetlen egyházközségbe tartozott, a pesti egyházközség, hogy magába foglalt az egész Budát, és az 1873-ban kialakított 10 budapesti kerület teljes reformátusságát. Ez egy nagyon-nagyon furcsa helyzet volt, és el lehet azt képzelni, hogy miközben épültek a különböző templomok, láttuk, hogy a távolabbi, kiebb, külsőbb kerületekbe, a központ az csak a Kálvin téren volt, és ellenállt a egyház felső vezetése annak mindenféle önállósulásnak. Tulajdonképpen egy anyagi háttere volt, a szemérmesen hallgatták, hogy az egyházi adó és mindenféle jövedelem az odafolyt be, és újraosztották el. Tehát egy kőbányai vagy egy zuglói gyülekezet nem rendelkezett igazából a jövedelmével, hanem az ugye központból döntötték el, hogy mit történik. Na most ebből sok konfliktus volt, azért nem voltak olyan véres konfliktusok, de mégis igyekeztek ezek az egyházi részek önállósulni, és annyit elértek 1907-ben, hogy egy 100 tagú presbitérium jött létre a többi fölött, ugyanis a többi templom mellett gyülekezetekben csak úgynevezett részegyházközségek és presbiteriális tanácsok működtek, amelyeknek a jogköre sokkal alacsonyabb volt, mint az igazi presbitérium még. Na most ez sokáig, ugye itt nem akarom hosszan ezt sorolni, de egy nagy ugrás történt, amikor végre 1932-ben megalakulhatott a budapesti egyházmegye. Ez egy Ravasz László személyes tekintélyének volt, ez köszönhető, hogy megalakult, mert hát egy korábbi nemzedék, mint mondtam, ellenállt ennek. A budapesti egyházmegyét a korabeli fasori lelkész Szabó Imre szervezte meg, és ő lett az első választott esperese is. Mégpedig mondom is mindjárt, hogy 13 anya és 2 fiók egyházból állt az új budapesti egyházmegye, és ezzel egy új egyház szervezeti egység jött létre, az úgynevezett városi egyházmegye. Azóta több is alakult ilyen, és aztán nem sokkal később, 6 év múlva Benkő István, a újpesti lelkész, Újpest újvárosi lelkész megszervezte az agglomerációból a Budapest környéki egyházmegyét is, ami majdnem teljesen, nem teljesen, de ma ugye a Nagy Budapest része. Később azt, hogy hogyan alakult ki a mai kettőség, az arra most nem térek ki, de ez volt az előzmény, és ez egészen más hangulatot, igazgatási lehetőségeket hozott az egyháznak az életébe, és egy nagyon is szükségszerű döntés volt ez. Annyit kell még hozzátenni, hogy nincsen egyházi törvény erre, és teológiai indoklás se, hogy az egyháznak milyen szerkezete legyen. A gyülekezet a református egyház alap egysége, abból épül fel az egyház, és hogy van-e egyházmegye, van-e egyházkerület, sőt, hogy van-e annak püspöki vezetése, az helyi, pontosabban nemzeti sajátság. Nemrég néztem meg a Calvin Institúciánál ide vonatkozó fejezetét, és teljesen a szigorú Calvin, teljesen szabad kezet ad a szervezés. Csak a gyülekezet van teológiailag megindokolva, ezt tudjuk újszövetségi hátterű, de azon utána már, hogy éppen mi a szükség, arra bízza. És itt Budapesten tényleg szükség volt arra, hogy egyházmegye legyen, és ugye önálló életre keljenek az egyes egyházközség. Amikor a pasalit alakult, akkor ez már nem volt vita kérdés. Amikor elért egy bizonyos létszámot, akkor megkapta az anyásítást, az anyagyülekezeti szerveződését. Egyébként, csak érdekességként mondom, az előbb kellett volna említenem, hogy amikor 32-ben megalakult a budapesti egyházmegye, akkor Ravasz László azzal érvelt, hogy már végigjárta a egyházkerület összes egyházközségét, és hát ugye a számadatokat összeadva kiderült, hogy a Dunamelléknek a reformátussága, a Dunamellék reformátusságnak a fele Budapesten él. És a fasori gyülekezet az egyik legnagyobb lélekszámú gyülekezet, vagy akkor még körzetből 50 baranyai kis gyülekezet is kitelt volna. Szóval az aránytalanság olyanok voltak, hogy ez tovább nem volt hát kérdéses. Na most a legelső helyen ott van az egyetemes konvent, amivel, mivel ez egy országos dolog, és részletesen nem foglalkozom, ugye 1881-ben alakult meg az Egységes Magyar Református Egyház, és annak a központi szerve, mondjam, a parlamentje, hivatala, és annak hivatala, így fordítanám le, az egyetemes konvent, majd később 30 év múlva megépült, vagy 20 év múlva megépült a Abonyi utcai székháza is, tehát ezek. Ez mind csak azért mondom el, mert Budapest fokozatosan az ország reformátusságnak a központja lett. És ez persze sok surlódásra adott alkalmat, mert addig ugye a lelki központnak Debrecen számított, de a fővárosi funkciókkal, és az, hogy általában a fővárosról indult ki minden új kezdeményezés, nem csak egyházi alapon, hát ez fokozatosan ide vonzotta az összes egyházi központi hivatalt és központi sajtót és sok minden mást Budapestre. De azért a több központuság, tehát Debrecen, Kolozsvár, Pápa, Sárospatak, hagyományos több központuság azért valamilyen szinten mindig megmaradt, és ilyen módon kell érteni azt, hogy Budapest a központ. Na most a korabeli egyházi életben rendkívüli jelentősége volt a egyházi, vagy egy, mondták akkorban, hogy egyház társadalmi egyesületeknek. Ehhez föl kell idéznem azt, hogy az egyesületek a polgári rendszernek, a polgári társadalomnak a velejárói egy nagyon szükséges és fontos hát szerveződései voltak, ugyanis a polgári állam nem sehol a világon nem óhajtott egy demokratikus polgári állam az állampolgárainak az összes ügyeivel foglalkozni, hanem azt ráhagyta az úgynevezett civil társadalomra, hogy önszerveződéssel és különböző érdekképviseletekkel teremtse meg, és ahhoz esetleg segélyt ad, vagy esetleg ráfigyel, hogy most ez az állam szempontjából hasznos-e, vagy nem, vagy inkább az, hogy nem ellenséges, hanem engedte, hogy egyesületekbe szerveződjön a társadalom. Tehát az egyesületek általában olyan funkciókra jöttek létre, amit az állam nem látott el. Na most, ha ezt átfordítom az egyház vonalára, akkor ugyanezt látjuk, hogy a korabeli egyház egy sor dologgal majd kiderül, nem foglalkozik, ami egyébként majd kiderült, hogy itt azért ugye, hát problémák merültek föl, és ezeknek a főleg a modern polgári társadalommal, értem én ez alatt 1548-1948 közötti 100 évet, szükségletei lettek volna az egyház területén is. Tehát egy olyan csomó dolog nem volt gazdája, ami az egyháznak illet volna ellátni, de a korabeli fölfogás szerint ezzel nem foglalkozott az egyház. Ennek teológia történeti okai vannak, nagyon részletekben nem mennék, mert a mi korszakunk, amiről beszélek, azért más a helyzet. Minden esetre sorra jöttek létre, majd mindjárt látni fogjuk a legfontosabbakat, különböző egyházi vagy egyháztársadalmi, ez nem túl jó szó, de nincs összefoglaló szó, hogy az egyháztársadalmi azt hangsúlyozza, hogy a társadalmon van a súly, és nem pedig az egyházon, de hát egyházi vagy vallási, ez se pontos, mert az egyházon kívül jött létre egyesület, vallási, mert mindegyik vallás alap, erkölcsi alapon állt, az se pontos, tehát akkor majd valahogy körülírom ezeket az egyesületeket, hogy hogyan és miként működtek. Tehát a polgári államban vagyunk, és a két háború között. Minden esetre az eredeti helyzet az, hogy a könyörületesség, a szeretett munka, a karitatív munka, az egymással való mindennapos törődés az a hivatalos egyházon a 19. században általában kívül esett. De mondjuk egy vidéke, egy falusi társadalom megoldotta az elesetteknek a kérdését, mindenkit befogadtak, az árvákat, özvegyeket gondozták, de egy nagyvárosi árvagyerek, aki utcára került, annak nem volt gondozó se az állam, se az egyház eredetileg például. Ez egyik nagyon kirívó példa. Tehát ez csak sok mindent lehetne még mondani, de ez talán egyik legpregnánsabb. De mondjuk a kórházak kérdése is ilyen lehet, majd ezt is látni fogjuk, vagy nagyon sok társadalmi mindennapos dolog, különböző hát társadalmi kérdéseknek a megoldása egyházon kívül rekedt. És ezek az egyesületek, mint mondtam, hát fölvállalták ezeket a kérdéseket sorra. Nem mindet, de fölvállalták. Na most az, hogy az egyházon kívül szerveződtek, az nem jelentett egyház ellenességet, sőt, még csak közvetlen egyház kritikát se, bár az, hogy önmagában, hogy egy egyesület ilyesmit fölvállal, mint az egyháznak kellene, az önmagában is kritika, ha visszamenőleg nézzük, de korban nem vették annak, úgyhogy ezzel nem volt konfliktus. Sőt, ezek az egyesületek, mint mondtam, mind vallás erkölcsi alapon álltak, és mind az egyházi érságot, a hitbuzgóságot is támogatták, ápolták, sőt, ami nagy nagyon fontos missziós jellegük volt, tehát tulajdonképpen missziót láttak el mind, majdnem mindegyik. És kulturális és társadalmi funkciókat is elláttak, ami mondjuk nem feltétlenül az egyháznak a dolga, de az egyházhoz kapcsolódó ilyen funkciókat is. És főleg az előbb mondtam még egyszer, erősítem a szeretett munkát, jó részt a 19. században egyesületek végezték. Na most eleinte rokonszenvvel fordult az egyház az ilyen egyesületi munka felé, azt és támogatta a maga módján, később azonban a múlt századfordulón feszültségek keletkeztek, jött a vád, hogy elvonják a híveket az egyháztól, nem mondták el, vagy hogy elkülönültek, kétségtelen elkülönültek, vagy hogy túlzásba viszi némelyik a vallási buzgalmat, ez is igaz volt, hogy jellegzetes korabeli kifogás, de kellett egy jó idő, hogy az egyház belássa, a református egyház, hogy mi a probléma, és felismeri, hogy a misszió nem az egyesületek dolga, hanem magája az egyházi, a krisztusi missziói parancs értelmében, tehát hogy most már azért föl kell ébredni, hogy az egyesületeknek a munkáját valahogy nem, hogy odafigyelni, nem át kellene venni. Na most én gyorsan haladok itt, mondom az eseményeket, de közben évtizedek teltek el, és itt ismét Ravasz Lászlót kell említenem, aki 921-ben lett kálvintéri lelkész és dunamelléki püspök, és aki meghirdette programnak azt a gyakran hol neki, hol másnak tulajdonított jelszót, hogy az egyesületeket egyháziasítani, az egyházat pedig misszionálni, hanem missziósítani kellene. Ezt én sokat kerestem, a szövegekben sehol nem láttam leírva, de nagyon sokan emlegették és hivatkoznak rá. A lényeg az, hogy ez egy igazság volt, és ennek a folyamata megkezdődött már korábban, még Ravasz előtt is. És a végpontot mondom, a 933-ban hozott egyházi új törvénykönyv, elfogadott új törvénykönyv, 3. cikkeje az már az egyház feladatává tett a missziót, és ez az egyesületek életében nagyon nagy fordulatot jelentett, de olyan fordulatot, ami szintén már előbbről megfigyelhető. A világháború, a kommun, Trianon meglehetősen megrodjantotta az egyesületeket, anyagi, erkölcsi és lelki válság következett be, de szinte mind túlélte valahogyan, tehát nem oszlottak fel a régi egyesületek, sőt, majd látjuk, újak is alakultak, bár nem olyan intenzitással, mint a kiegyezés korában. És a 20-as években elindult az egyesületek és a hivatalos egyház között egy hallgatólagos vagy néha látványos integráció is, ami az egyesületek részéről segélykéréssel és a segély odaítélésével járt, amíg rendszerint egyesületi lelkészeknek az állás létesítését vagy utazó titkári létesítést jelentett, és az egyesületi élet föllendült, ugyanakkor nyilván a függetlenségéből is veszített, mert ugye az egyház azért, ha befogadta az egyesületeket, akkor már nem mindennel értett egyet, amit egyes egyesületek mondjuk véghez vittek. És hát még egy eredmény, vagyis következmény volt az, hogy a felekezetközi egyesületek, talán ez a legjobb, nem az ökuménia, a felekezetközi jellegű egyesületeknek egyesületek általában ketté váltak evangélikus és reformátuságra. Valahol egy egység megmaradt, de miután betagolódtak a saját egyházaikba, ugye ezért ketté mentek. Tehát ez is tulajdonképpen egy kérdéses dolog, hogy ez mennyire jó volt, mennyire nem. Viszont az egyesületek megjelentek az egyházakon, egyházközségeken, gyülekezeteken belül, itt is így volt. Olvastam nem tudom, megjelent ez, amit írtál, Miklós, az a Pasarét keletkezése hírlevélbe, igen, mert én kéziratba kaptam. De itt én a Fasorról írtam ki, hogy 933-ban ilyen egyesületek voltak a Fasori Egyházközségen belül, hogy konfirmáltak szövetsége, vasárnapiskola, énekkar, férfi és női bibliakör, ez is egyesületi formában volt, munkások köre, cserkészcsoport, legényegyesület, kie, és még továbbiak. Na most itt el kell mondani, ez nem mint hivatalos, hanem egyházon belüli egyesület is, de most nem megyek bele, de az egyesületi forma ilyen mértékben meghódította az egyházat, hogy egész a gyülekezetig lebontva az egyik legfontosabb szerkezeti elemévé vált, ezért is foglalkoztam vele ennyit. Na most akkor nézzük meg csak említés sorá, szintjén, mert közben nagyon halad az idő, hogy melyek voltak a legfontosabb egyesületek és azok intézményei. Két első legkorábbi egyesület. Ez csak a rendkedvéért, hogy ezzel kezdődött. Nem részletezem, a Skót Misszió és a Német Leányegyház mellett keletkeztek ezek. 1959-ben az első az a vándorló mesterlegények, akik jó rész német nyelvűek voltak, befogadására és gondozására alakult elsősorban. A másik pedig majd a nagyhírű protestáns, a budapesti protestáns Árvaház, erről mindjárt lesz még szó, előzménye volt. Ugye elmondtam, hogy a nagyvárosban egy új probléma az utca gyerek és a kalódó gyerek kérdése. Na most itt tényleg nagyon válogatva, mert mindig veszedelmes válogatni, azért mondom ezt mentegetőzve, sorolok fel néhány fontosabb egyesületet. De ember mindig arra gondol, hogy úgynevezett kánon állítok fel, hogy szerintem mik voltak a legfontosabbak. Hát igyekeztem egy kicsit mindenféle szempontot, nem is kicsit, mindenféle szempontot figyelembe venni. Úgy alakult ki ez a sor. Mindegyikről mondok pár szót. A mi korszakunkra térek vissza, tehát a két háború közöttre, a KIE, a Keresztény Ifjúság Egyesület, nemzetközi hátterű egyesület, és végig az egész fennállása alatt, és a mi korszakunkban is a legtekintélyesebb protestáns ifjúsági egyesület. Azért mondom protestáns, mert ugye evangelikus és református ága is volt, és hát a két háború között igen eleven szervezeti életet élt. Modern székház avatásával a háború végén szinte azzal zárult a történet a Vas utcában. Ez a székház ma a Színház és Filmvészeti Egyetemnek a központi épülete, az istentiszteleti terem, az a mostani színház terem, most nem tudom, hogy hívják. Sajnos ezt az egyház nem tudta visszakapni, mert egyesületi tulajdonban volt, és ha egyházi tulajdonban, akkor valószínűleg sikerül visszakapni, de nem tudom, hogy végül is miért hagyta a KIE is úgy, hogy ezen már nem változtatnak. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy a nagyon eleven, nagyon élénk működésű volt, és fokozatosan a iparos és kereskedő ifjúságra koncentrál, tehát nem annyira az értelmiségiekre, a diákokra, majd meglátjuk, hogy ennek a pótlására mi született. Na most a KIE 1883-ban alakult meg Budapesten, a következő a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság, ez is ugye közös protestáns, 1889-ben, ez egy a legtekintélyesebb protestáns egyesület a magyar szellemi életben, ami a művészetek és a tudomány ápolására, meg sajátos magyar protestáns ágának vagy területére alakult, és ennek volt a protestáns szemle a folyóirata, és 1924-ben a háború után újra szerveződött, és háború után, az első világháború után újra szerveződött, majd a második világháború után szűnt meg. A harmadik a Loránd és Zsuzsánna egylet, ennek kétféle késztetése volt a 1892-es alapításnak. A nagymúltú budai nő egylet, ami jó részt jószitált polgárokból és protestáns főrendek hölgytagjaiból állt, és egy belmissziós, tehát egy erősen misszionáló késztetés találkozott ebben a nőegyletben. Ez volt az első olyan református egyesület Budapesten, ami szociálisan rászoruló nők és gyermekek dolgaival foglalkozott, gondjaival foglalkozott. És kiemelten jótékony célú volt, tehát a jótékonykodás volt, hogy a klasszikus nőegyleteknek is a legfontosabb feladata és tevékenységet, ugye STX bálok, gyűjtések, szervezés és így tovább. Számos vidéki fiókja született, szerveződött, élénk szervezeti életet élt. Na most a következő a Betánia egylet, ami talán a legtöbbet emlegetett volt, még talán a KIE-nél is inkább, 1903-ban alakult, mégpedig a Lorántffy Zsuzsánna egyletből részben kiváltakból, akik az ottani szellemet túlvilágiasnak tartották, tehát a belmissziós ág, akiknek ugye a vallási megújulás és nem feltétlenül a szociális munka volt a fő területük, azok onnan kiváltak és megalakították a Betániát. Tehát a Betánia egyben mindjárt az összes belmissziós késztetésnek, mozgalomnak és egyesületnek akart és részben sikerült is az összefoglaló szerve egyesülete lenni. Úgyhogy ennek is van nemzetközi háttere, és hát egy nagyon aktív hitmozgalmi életet generáló egyesület volt, a bensőséges vallási szellemet igyekezett mindenképpen ugye, hát ápolni és továbbfejleszteni erősen evangelizációs ihletéssel, és nagyon-nagyon élénk sajtómunkával, sokféle kiadvánnyal, mozgalmi nyomtatvánnyal, és így tovább, nagyon sok és sokágú volt. A következő a Philadelphia Diakonissa Szövetség, itt én egyletet írtam, de hát három Philadelphia egyesület van, úgyhogy itten, bocsánat, eltévesztettem, csak utólag vettem észre, tehát szövetség van először. Ez az első magyar diakonissa szolgálat, ott fedi annak az intézménye, amit Biber Richard alapított és hozott tető alá. Hamarosan, három év múlva, 1906-ban átalakult diakonisza egyletté, és megvásárolta a Betesda kórházat. Majd erre még vissza fogok térni a Betesda kórházra, mert itt csak az egyesületi hátteret mondtam el. A MEGDESZ, ennek ma is ismerjük, halljuk a nevét, a Magyar Evangéliumi Keresztény Diakszövetség, szintén nemzetközi hátterű, 1907-ben alakult meg Magyarországon. Egy mindig egy kicsit elit, tehát a keveseknek az egyesülete volt, mégpedig kimondottan diák egyesület volt. A KIE miután kevésbé foglalkozott a diákokkal, a közép- és felsőfokú oktatásban részvevő diákokat ez a felekezetközi MEGDESZ foglalta, vagy hogy gyűjtötte össze, és 1925-ben, tehát a mi korszakunkban Magyar Diákok Prokisztó Szövetsége címmel nevet vette föl. 1921-ben hozta létre a Diákok Háza nevű híres internátusát, kollégiumát, onnan sok értelmiség kikerült, és egy nevezetes hely volt Hárfa utcában. Igen élénk társadalmi, egyháztársadalmi életet élt, és mindig megtartotta az önállóságát, meg de ezt nem tagolódott be részben sem, egészében sem a egyházba. Ezt most én nem, se nem dicsérőleg, se nem megrovólag mondom, csak mint tényt. Egy egészen más típusú volt az ORLE, az Országos Református Lelkész Egyesület, ami a lelkészek érdekvédelmi egyesülete volt. Ez inkább vidéken tevékenykedett, de Budapesten volt a központja. 1907-ben jött létre, kimondottan a liberális, akkor még erős liberális teológia hatására. Ennek is voltak árvázai vidéken, tehát nem foglalkozom vele részletesebben, tehát nagy gyűlései nagyon fontosak voltak, ott sok fontos dolog elhangzott, ezeket általában ki is adták, ezeket vidéken tartották. A következő az SDG, a Magyar Református Diákok Solideo Gloria Szövetsége 1921-ben alakult, teológusok, pesti teológusok alapították, és ez a Trianon utáni nagy mélypontból való egyházi kikapaszkodásnak volt az első komoly lépcsőfoka. Egy nagyon hamarosan egy egész diákságot szervező, igen élénk életet élő egyesületté vált. Erősen konfessionális, tehát ez kimondottan református szellemben működő és az egyház megújítását szorgalmazó belmisszióba és reformokkal együtt is forzorgalmazó egyesület volt. A 1930-as években előtérbe kerültek benne a társadalmi kérdések, így szervezték meg 1942-43-ban híres százszori konferenciákat a SDG égisze alatt, amelyek messze túlmutattak az egyházi körökön. És itt végül az Országos Református Szeretett Szövetség szerepel, ami a legnagyobb létszámú és egyben karitatív munkát végző szervezet volt, Kis Ferenc teológiai professzornak, a Debreceni professzornak a műve. tömegszervezet árva azokat gyermekotthonokat, idős otthonokat hozott létre, nagyon szerény körülmények között, de 20 év alatt 56 ilyen otthont hozott létre országosan, tehát igen nagy volt a jelentőség, hát ezek sajnos háború után elenyésztek jó rész, de nem mind. Hát itt hosszan sorolhatnám még a további egyesületeket, de nem megyek bele, azt hiszem, hogy sikerült az egyesületeknek a jelentőségét, remélem, bízom benne további hangsúlyozni, miközben itt az idő nagyon megy, úgyhogy most az intézményekről fogok szólni. Ezek közül mindjárt az iskolák következnek, legelőször is. Hát a templom és az iskola hagyományos reformációta összefonódása Pest-Budán és Budapesten nem található meg. Ugye, amikor itt az egyház kialakult, egyház élet éppen fordított, nem egyházi alapítás, hanem éppen fordított folyamat zajlott, inkább az egyházak, főleg a református egyház leadta az államnak vagy az önkormányzatoknak az iskoláit. Úgyhogy ez Budapestre, mint református iskolavárosra nem volt jellemző az egyház és az iskolák, tehát nem is volt református iskolaváros összefonódása. Azonban a két háború között négy oktatási intézmény, amint itt látjuk, virágzott, és sőt, ezek közül három új épületet is kapott. Itt megint egy hibámat kell korrigálnom, mert nem 1859, hanem 55-ben alapították a Teológia Akadémiát, mint még közös protestáns intézményt, majd 59-ben a református gimnáziumot, ez a mai Lónyai gimnázium, 908-ban a Bármadást akkori nevén leánynevelő intézetet, és végül holland, erős holland segítséggel, azért innen a név, ugye az anyakirálynő neve, a Juliana Református Elemi Iskolát 26-ban. Na most a Lónyai meg a Bármadas 31-ben, illetve 43-ban modern, szép új épületeket kaptak, amiket vissza is szereztek, úgyhogy ebben ma is, ebben vannak ugyanígy a Juliana is. Tehát nem lehet azt mondani, hogy elhanyagolták volna az iskola ügyet, de új iskola, jelentős iskola nem alakult a két háború között. Itt csak a vasárnapiskolát a rendkedvére említem meg, az nem szervezett iskolai mozgalom volt, illetve pontosabban mozgalom volt, nem órarendi iskola volt. És szociális és evangelizációs programmal foglalkozott, főleg a szegényebb sorsú gyerekekkel. Tehát nem ebbe a sorba tartozik. Szeretett intézmények közül csak néhányat említek, mert sok kisebb van, a két legfontosabbat. Az egyik a protestáns árváz, ennek a épülete ma is megvan, evangelikus egyházi tulajdonban a Rózsák terén, a katolikus templommal szemben, valószínűleg sokan tudják, ismerik. Ez az 59-ben alapított protestáns árvápoló egyletnek a egyeneságé leszármazottja, hogy így mondjam. Hogy miért evangélikus, azért, amikor elosztották az államosítás idején az épületeket, ezt evangélikus tulajdonból államosították, és így kapta vissza az evangélikus egyház, de ez is közös volt. Na most ez volt a legerősebb és legnagyobb protestáns árvaház a két háború között is, de már korábban is részletesen nem ismertetem a történetét. A másik, a nagypénteki református társaság áruháza, és nagyon jelentés volt, majdnem létszámra, majdnem annyi gyereket fogadott magába. Ennek nagyon különös a születése, mert nem belmissziós fogantatás, hanem egy filantróp, még ráadásul szabadkőműves, sőt, ilyen teljesen liberális fogantatású volt. Hát a budai hívek alapították, az 1890-as években, akik egy nagypéntek délelőtti istentiszteletről mentek hazafelé, és hát a szeretet parancsáról beszélgettek, ez a története egyébként, innen van a nagypénteki név, és az, hogy Budán is kell egy áruházat alapítani, és majd így jött létre ez a bizonyos nagypénteki református társaság áruháza Kamara Erdőn, Erzsébetház néven 1900-ban. Ez kb. 3 évtizedig virult, aztán kihalt a fenntartó, főleg arisztokrata és nagypolgári réteg, aki hát ezt pénzelte, és valahogy úgy elszegényedett, de a háborúig működött, úgyhogy létezett, csak valahogy a köztudatból kiveszett, vagy legalábbis nagyon kevesen emlékeznek rá. Na most két kórház, voltak még kisebb árvázak, én ezeket részletesen nem ismertetem, meg az idő sem engedélyen nem is fontos. Még két kórházat említek, a Betesda kórházat, amiről beszéltem. Ugye ez fokozatosan fejlődött, majd a 30-as években fogadta be a Philadelphia diakoniszákkal együtt Ravasz László kezdeményezés a református egyház, így lett belőle egyházi intézmény. A másik a Lorántfi Zsuzsánna Egyletnek a kórháza, ez az Ilka utcában működött 920-tól, egy háborús kórházból alakult, ez is ma a Betesdának az épülete, úgyhogy nem részletezem pontosabban. Hát a belső erősödésről, tehát a további eredményekről még nagyon sokat lehetne beszélni, az egyetemi gyülekezetről, a rádiós prédikációkról, az iratterjesztésről, a sajtóról, de mint mondtam, mindenről nem beszélek, ez is csak szemelgetés, nem tudok beszélni, és hát általában a lelki megújulásról, amit nagyon nehéz konkrétan megragadni évszámokkal és adatokkal. De vállalva itten ismételten a válogatásnak a esetleges következményeit, hogy nem mindenkinek ilyen a lelkészi kánonja, elnézést, ez a szó talán legjobban illik ide. Hát próbáltam néhány nevet kiemelni különböző típusú munka ágakból a kor református lelkészei közül, akiknek nagyjából, hát a két utolsó név nyilván nem, sőt a három utolsó nem az, mi korszakunkra esik a működésüknek a nagy része, hanem csak a kezdete. Kronológiai születési rendben vannak felsorolva. A Ravasz Lászlót sokat emlegettem, hogy ő szinte majdnem mindenkit túléltet a kortársainál, a legöregebb és legkésőbb halt meg, de nem ez az érdem, hanem az hatalmas egyházi szervező és lelki gondozói átvitt értelemben is mondom munka, amit végzett 27 évnyi püspökség alatt. Ezt újra nem mondom el, és csak utalok rá. A következő Benkő István, ő is szerepelt már, ő alakította, szervezte meg a Budapest környéki, vagy külső budapesti, így is emlegették egyházmegyét. Ő úgy szokták emlegetni, munkáskerület papja volt, tehát a munkások között élte le életét, és ottani igehirdetést tette nagyjá, és hát esperese volt annak a valamikori, első esperese egyházmegyének, aztán később hát ő is hátratételt szenvedett. Szabó Imre, a pesti egyházmegye és fasori lelkész nevét is említettem már, hát őt aztán vele nagyon csúnyán elbánta az új rend, ugye 51-ben őt kihelyezték vidékre büntetésből, sokféle vétke volt, ezeket nem idézőjelben, ezeket nem sorolom föl. Ő volt a budapesti egyházmegyének és sok minden egyébnek a megszervezője. Muraközi Gyula szintén nagyon sokoldalú ember volt, és mint kálvintéri lelkész, mint főjegyző, mint konventi tisztviselő, mint egyházi énekfordító, és még nagyon-nagyon sok minden területen működött. Berecki Albert, akinek ellentmondásos az élete, ugye egy kezdőszakasz, egy nagyon eredményes gyülekezet szervező, ez a Pozsonyi úti gyülekezet, és egy nagyon nevezetes belmissziós és ébredési igehirdető, majd ugye állami tisztviselő, államtitkár és püspök, és együttműködik a kommunista renddel, de mindenképpen a jelentős figurák közé, alakok közé tartozik. Bodoki Rihárd, aki a diakonissa mozgalomnak a magyarországi gondozói közül kiemelkedő személyiség, a Philadelphia diakonisszáknak a gondozója volt, és amíg lehetett, tehát a későbbi élete az meglehetősen visszafogott helyzetben telt el. Jó Sándort nem kell bemutatnom, Gyökösi Endrét sem, mint a a korszak végén pályájával induló két lelkészt hoztam ide. Az ifjúsági vezetők között is van egy névsor, most már annyira elment az idő, hogy nem mondom el, hogy ki volt, de talán sokan tudják is, és persze Csonka ez az egész névsor, de hát valamilyen szinten igyekeztem meg említeni őket. És végül néhány, hát szintén töredékes gondolat, vagy inkább kérdés, egy kijelentés, vagy megalapítás, ami lehet nagyon banális is, de mégis el kell, hogy hangozzék az, hogy Budapest kezdettől jellegzetesen missziós terület. Most mondhatja valaki, hogy persze az egész egyház missziós terület már régóta, és ezzel nincs is mit vitatkoznom. Mindenesetre, mint modern nagyváros a magyar történetben, Budapest az első ilyen típusú missziós terület, és tulajdonképpen, mivel nem volt több modern nagyvárosunk, nem is lett több ilyen. Ha Nyugat-Európában vagy más területekre tekintünk, ott jóval több ilyen volt, tehát ez egy külön, hát, hogy mondjam, egyházi munkág, a nagyvárosi misszió. Itt Magyarországon, Budapesten valósult meg, ugye, arra a kérdésre kellett választ adni, amit mondtam, hogy helyi vallási tradíció és sok minden egyéb társadalmi kötöttség hiányában kellett egyházközségeket, gyülekezeteket szervezni, létrehívni, és az egyre növekvő és egyre szekularizáltabb nagyvárosban az embereket istentiszteletre behívni, evangelizálni, egyesületekbe szervezni olyanokat, akik vagy már nagyon régen eltávolodtak az egyháztól, vagy soha. Nem is voltak igazából egyháztagok. És közben még a lelki és szociális gondjaikkal is valamilyen fokon hát foglalkozni, törődni. De modernkori nagyvárosi egyházszervezésnek, missziónak ez körülbelül az alapfogalma. És ezt azért is hagytam így végre, nem nagyon hát részleteztem tovább, mert így végszót ad olyan szempontból, hogy ugye a ébredés, a Magyarország és főleg budapesti ébredés 1940 és 50 között, és a belmissziónak a erőszakos végét a kommunista hatalom átvétel hozta meg, amikor is hát nagyon rövid idő alatt az intézményétől, vagyonától, társadalmi kapcsolataitól megfosztották a református egyházat is, mint minden egyházat. Tehát volt mit tönkretenni, hogy így mondjam, ezt láttuk egyébként, azért is próbáltam megemelni az egész történetet, ami hát nem az én emelésemre nem szorult rá, de kiemelni. És ugye ez az önkényuralmi rendszer és a kollaboránsok hát alapos munkát végeztek, azt lehet mondani, a templom falak közé szorították vissza, és a küldetésétől megfosztották tulajdonképpen az egyházat, vagy legalábbis nagyon erősen korlátozták, aminek hát nyilvánvalóan, hogy a fokozott gyors hanyatlás lett az eredménye. De amit talán sokkal inkább kellene hangsúlyozni szerintem, mint amennyire ez hangsúlyos, hogy maradt ebből tartalék, képződött ebből a belmissziós és ébredési korszakból egy nagyon komoly tartalék, ami az egész diktatúra alatt ébren tartotta szerintem, vagy valamilyen formába tartott az egyházat. Ugye ezt nagyon nehéz bizonyítani, mert elmulasztottuk azt a lehetőséget, hogy kikérdezzük azokat az embereket, akik felnőtt fejjel érték meg az ébredést, és elmondják a saját nem csak megtérés, hanem eljébb élményeiket. De hát annyi minden ugye, feladat volt, ezt magamra is mondhatom kritikusan, hogy én se törődtem ezzel, nem sokat, pedig mindig az eszembe volt, hogy jó lenne azokat megkérdezni, akik most már alig vannak köztünk, vagy már talán nincsenek is. De hát ezt már nem tudjuk visszahozni, hogy élményszerűen leírassuk, vagy kikérdezzük őket. Mindenesetre tartalékot képeztek. Azért tettem itt a bibliai maradékra utalva ezt a szót, mert ezt mindenki ismeri, hogy nem maradékról van szó, amiből újjáéled valami. Ott talán oda nem süllyedtünk le, hogy ilyen hát kegyelemre lenne szükség, de egy tartalékkal föltétlenül számolni kellett volna, illetve számoltunk is. Ez persze attól függetlenül is volt. Úgyhogy ezzel be is fejezem az előadást, és köszönöm a figyelmet.
Most pedig akkor zárásként mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldott estét kívánok a továbbiakban mindenkinek. Áldás békesség.